Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Az emberelődők kutatásában döntő a csontmaradványokban lévő örökítőanyag kinyerése. A több száz vagy több ezer éves DNS töredékekhez korábban csak a csontmaradványok károsítása, így a leletek sérülése árán lehetett hozzájutni. A Harvard, a Bécsi Egyetem, az ELTE és a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói új felfedezésének köszönhetően sikerül megelőzni az értékes ősi csontok roncsolódását. Fehér Anna Magda kérdezte Hajdú Tamást, az ELTE embertani tanszékének adjunktusát.
Az areogenetikai kutatások kezdeti fázisában sokféle csonttal foggal próbálkoztak, tehát a kezdeti időszakban leggyakrabban combcsonttal kezdtek dolgozni, mert hogy ott úgy gondolták, hogy ott van egy olyan kompakt tömör állomány, ami jó eséllyel nagy mennyiségben megőrzi a DNS maradványokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egykori DNS tartalomnak, az egykori DNS hossznak mindössze 1-3, maximum 5%-át lehetett ebből rekonstruálni. Emellett a fogakból is, már a kezdeti időszakban is próbáltak DNS-t kinyerni, ez valóban sokkal jobban működött, mint a combcsont. Néhány évvel ezelőtt az egyik nemzetközi partnerünk jött rá arra, és közölte ezt a kutatási eredményt egyébként magyar kutatókkal együttműködve, hogy a fül környékén található halántékcsontnak a sziklacsonti része extrém módon jól megőrzi a DNS-t. Tehát akár olyan mértékig is, hogy van 80% fölötti endogén DNS tartalmú halántékcsont. Ugye ez azt jelenti, hogy az egykori DNS-nek ekkora százalékát lehet belőle kinyerni és rekonstruálni. Most ezzel csak egy nagy probléma van ehhez a részhez. Csak úgy lehet hozzáférni, hogy vagy kivágjuk, vagy pedig kifúrjuk. A kivágás is, tehát ugye ebben az esetben az egész sziklacsonti rész a kezünkbe kerül, ebből utána a laboratóriumban viszonylag könnyű kinyerni a belső fül környékét, lényegében azt a régiót, ami a legértékes DNS kutatás számára.
Igen, azonban egy kiállításon rosszul mutat, hogyha egy koponyacsontnak a fül része ki van vágva. Tehát hogyan próbálják orvosolni ezt a helyzetet? Most egy új módszert találtak ki erre, ha jól tudom.
Igen, ez teljesen így van. Néhány évvel ezelőtt a partnerünkkel együttműködve megpróbáltuk megtalálni azt a megoldást, amely a lehető legkevésbé roncsoló hatású. Lévén, hogy hát antropológusként, meg hát a régész kollégák is úgy vélik, hogy minél teljesebb mértékben kell megőrizni azt a leletet, ami lényegében megőrződött. Mindenképpen törekednünk kell arra, hogy minél kevésbé roncsoljuk, hiszen ez a mi felelősségünk. Tehát fontosak a tudományos eredmények, de legalább olyan fontos, hanem még fontosabb, hogy meg is őrizzük az utókor számára ezeket a csontokat, csontvázakat. De most ennek érdekében néhány évvel ezelőtt publikáltunk egy olyan módszert, amely a koponya alap kifúrásával lehetővé teszi a kevesebb roncsolást, tehát ott is összehasonlító vizsgálatokat csináltunk, kivágott sziklacsontból nyert DNS-t összevetettük ugyanabból az egyénből kifúrt sziklacsonttal, és hát kiderült, hogy valamivel kevesebb lesz a DNS tartalma a mintának, viszont a leletek kevésbé károsodnak. És ugyanezt a gondolatot folytatva találtak rá a partnereink arra, hogy itt a sziklacsonti részben található hallócsontocskák, tehát itt a halántékcsontban található hallócsontocskák, abban az esetben, ha megőrződnek, mert hogy ők egyébként könnyebben kiesnek a külső hallónyíláson keresztül, de ha megőrződnek, akkor ők is alkalmasak lehetnek értékes DNS forrásként. Tehát magyarul nem kell azért kifúrni vagy kivágni a sziklacsontot, hogy értékes DNS tartalmat találjunk, hanem elég, hogyha ezeket a kis csontocskákat, a kalapácsot ülött kengyelt kiszedjük, akár egy csípes segítségével, és hát ez is roncsolással jár, viszont akár egy mikro-CT vizsgálattal, mikro-CT beszkenneléssel lényegében ezek a pontok a későbbi kutatás számára is valamilyen szinten megőrződhetnek. Tehát magyarul ez egy viszonylag minimalizált roncsolás, ahhoz képest, ami egyébként korábban folyt.
Azt már tudják, hogy miért működik így a csontváz, tehát miért éppen a sziklacsont, vagy ezek az apró csontocskák őrzik meg leginkább a DNS-t maradéktalanul, míg egy combcsontban például csak töredékét lehet megtalálni.
Mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy megőrződjön bármilyen DNS tartalma csontban, ahhoz meglehetősen védett helyen kell lenni. A combcsont a talaj adottságoknak, a klimatikus viszonyoknak sokkal erősebben ki van téve, mint a belső fülben található mondjuk kis hallócsontocskák, vagy akár a csiga, amelyet fel szoktunk használni a genetikai kutatásokra. Tudni kell, hogy lényegében a sziklacsont egy extrém kompakt, ilyen tömör csontréteget, nagyon vastag tömör csontréteget tartalmaz, ami egyébként védi ezt az egész belső szerkezetet. Ráadásul ebben a régióban nagyon-nagyon sok csontsejt található, ebből következően nagyon sok DNS tartalma megmaradhat. Tehát koncentráltan ott ez meg tud maradni ennek köszönhetően.
Milyen régi csontokból lehet DNS-t kinyerni? Tehát van-e valamiféle időhatárkorlát?
Sajnos van. A legkorábbi eddigi lelet, amiből sikerült DNS-t kinyerni, az tehát biztos DNS forrásként bizonyult, az egy spanyol lelet, mégpedig az egy olyan 350-400 ezer éves lelet, ami hát egy óriási eredmény volt, néhány évvel ezelőtt közölték. Ennél régebbi leletről úgy tudom, hogy nem mondhatjuk el, hogy megmaradt benne DNS, de hát meglátjuk, hogy hova fejlődik a technika. Néhány évvel ezelőtt, vagy mondjuk két évtizeddel ezelőtt ez egy meseszámba ment volna, hogy ilyen idős leletből sikerült DNS-t kinyerni.
És a DNS töredékek, vagy a megmaradt DNS-ek milyen információt rejtenek? Tehát például antropológiai, vagy a történelem tudományi szempontból milyen kérdésekre adhatnak ezek választ?
Hogyha a humán evolúciós lelettel van dolgunk, tehát az emberi eredet kérdése szempontjából fontos leletről van szó, akkor ez azért lényeges, mert ennek megfelelően tudjuk rekonstruálni. Tehát a DNS tartalma elárulja, hogy mondjuk az adott faj milyen rokonságban állt egy másikkal, melyik miből fejlődött ki, mikor, merre keveredett, vándorolt. Van olyan emberi faj, a gyeniszóvai ember, akit először DNS alapján írtak le. Ma már több lelettel rendelkezünk ebből a fajból, viszont az első leírás ebben az esetben néhány kis töredék alapján, tehát abból kinyert DNS alapján történt. Ez ugye az emberi evolúciós kérdéskör, megközelítés, viszont tudni kell, hogy nem feltétlenül kell visszamenni ilyen sokat az időben ahhoz, hogy értékes információt adjon nekünk a DNS. Néhány ezer évvel ezelőtt, vagy néhány száz évvel ezelőtt ért népességek archeogenetikai kutatása is lényeges, hiszen ennek segítségével tudjuk rekonstruálni például a Kárpát-medence népesség történetét.
Éretten, szakértően és kezdeményezően reagált a tanuló és pedagógus közösség a koronavírus járvány miatt életbe lépett az oktatást is érintő változásokra, mondta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke. Plék Csaba ugyanakkor hozzátette, a távoktatás körülményei között a tanórák rövidítésére lehet szükség, és kiemelten kell segíteni a hátrányos helyzetű családokat az informatikai eszközökkel. Rozkonyi Ádám interjúja.
Digitális közegben, különböző megjelenítő formákban, most nem mondok platformokat, de nagyon sokféle platform van, sokkal nagyobb és fárasztóbb koncentrációt igényel a részvétel a oktatási eseményekben, mind a tanár, mind a diákok részéről. Ezt előre nem lehetett tudni, tapasztalataink nem voltak vele. Ez például olyasmiket kell eredményezzen, hogy a távoktatás körülményei között lehet, hogy rövidebbek kellenek legyenek az órák, maguk a tanórák esetleg. Ezen kísérletezni kell, hogy rövidebb 40 vagy 30 perces tanórák, persze a diákok életkorától is függően, de most mondjuk gimnazistákba gondolkozva, lehet, hogy 35 perces tanórai egységekben hatékonyabban lehet gondolkozni. Természetesen kiderült, hogy az új körülmények között a hátrányos helyzet, a szegénység, a családi háttér korlátozottsága, már most abban az értelemben korlátozottsága, hogy eszközökkel való ellátottsága nagyon fontos tényezővé válik. Ez újra felveti az oktatás szervezőinek és tágabban a kormányzatnak a felelősségét, hogy különleges erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy a nagyon hátrányos térségekben és a nagyon hátrányos rétegeknél segítsük a számítástechnikai eszközökkel való ellátottságot, a távhozzáférést, tehát a internet bevezetését, a wifi-t és így tovább. Ez egy nagy felelőssége a társadalomnak és szervezés.
Az MTA egyébként segíti tanterv fejlesztéssel is, vagy egy ezzel foglalkozó intézet megalapításával is az érintetteket, a pedagógusokat, úgy, mint a tanulókat.
Amit én felvetettem a Magyar Tudományos Akadémia honlapjának adott interjúmban, az még csak egy álom, vagy egy nemes szándék. Tehát nem arról van szó, hogy már lenne ilyen kutatóintézet. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi távoktatási helyzet tapasztalata alapján a Magyar Tudományos Akadémia elindulhatta azon az úton, hogy első lépésben segítse a különböző távoktatási megvalósult munkacsoportok és kezdeményezések valamiféle integrációját, összehangolását. Ennek lehetne egy formája a virtualitásban az, hogy az akadémia mint egy minőség ellenőrző vagy minőségbiztosító szerepében garanciát adna, hogy az általa ismert és mint egy ajánlott távoktatási programok tényleg magas szakmai színvonalúak és magas didaktikai színvonalú.
Mindennek egy intézeti keretet is adnának.
Igen, és ez a következő távlati terv, hogy ehhez a következő években az akadémia meg kellene próbálni egy intézeti keretet létrehozni. Ennek az intézeti keretnek lenne olyan előnye is, hogy mindannyian látjuk a sajtóban és a közvéleményben, hogy a 5-6 évenként a Nemzeti Alaptanterv áttekintése és megújítása mennyire erőteljes politikai viták keresztüzébe kerül. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a politikai vitáknak és a viták politizáltságának egyik oka az, hogy nincsen rendszeres, folytonos foglalkozás az iskolai tananyagfejlesztéssel. És itt az akadémia, mint egy semleges szakmaiságot biztosító intézményrendszer, egy fontos kezdeményező lehetne abba, hogy létrejöjjön egy olyan kutatóintézet, ami állandóan a tananyagfejlesztéssel foglalkozik.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.